Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezünk, önök a tanúságtételek műsorát hallgatják. A mai tanúságtevőnk egy nagyon kedves személy, akinek úgy el kell mondjam, hogy úgy nagyon megtetszett egy beszéde, és azért hívtam meg. Békesség Istentől!
Békesség Istentől! Szeretettel köszöntök mindenkit!
Kedves tiszteletes asszony, az első kérdésem az szokott lenni, hogy visszaemlékszel, mikor volt az első olyan megtapasztalásod, hogy Isten élő valóság?
Hát egészen kiskoromban, amikor nagymamám kézen fogott, és elvitt a templomba. És ott az akkori tiszteletes úr, ez a kőhalmi templom egyébként, kőhalmi református egyházközség, az akkori tiszteletes úr Szegedi László olyan szeretettel fogadott, olyan tárt karokkal, hogy azokból sugárzott az Isten szeretete. És éreztem, hogy jó ott lenni. Azt éreztem, hogy oda kívánkozom ismét visszamenni. Aztán kaptam egy gyermekbibliát, azt forgattam, aztán táborba vitt más gyerekekkel. Budapestet is megjártuk, a Reménység szigetét, és folyamatosan kaptam a jelt, az üzenetet, hogy jó ott lenni, ahol Isten is ott van. Aztán harmadik osztályos voltam körülbelül, amikor a családunkba belépett egy lelkipásztor, nagynéném hozzáment, hát kimondom a nevét, Ungvári Barna Andráshoz, az uzoni református lelkipásztorhoz, és akkor konkrétan beletekinthettem abba, hogy mi egy református lelkész munkája, feladata, hogyan él, milyen a szabad ideje, milyen a munka ideje, és tetszett. És úgy körülbelül harmadikos voltam, amikor kimertem mondani, hogy én is lelkész akarok lenni.
A harmadikos korodban?
Igen. És ezt azért tudom ilyen biztosra, mert harmadik osztályban nagyon divatos volt az ilyen emlékes füzet. Hogy hívnak, hány éves vagy, mi akarsz lenni, ha nagy leszel. És a saját emlékes füzetemet harmadikoson én is kitöltöttem, és abba be van írva, hogy papnő, így van beírva. Hát hosszú út vezetett odáig, amíg elértem az álmomat, de sikerült, Isten megsegített.
Valószínű, hogy a liceum éveiben azért voltak más tendenciók is, vagy világszelleme azért úgy nem próbált befolyásolni?
De hát azért a baráti kör, meg az, hogy nem divatos Istenről beszélni, nem divatos elmondani, hogy templomba járok, nem divatos elmondani, hogy én nem sofőrsulira készülök, sofőrvizsgára, hanem a Bibliát lapozom, és azt tanulmányozom, mert én a vizsgára készülök. Hát ez inkább az én meg a családom ügye volt. Erről nem igazán beszéltem a barátaimnak. Most már bánom, mert ott is evangelizálhattam volna ezzel, tehát az osztályban, meg a baráti körömben. Viszont úgymond a szakmától, hogy én lelkész akarok lenni, ha már mondhatom így, nem tértem el. Nem tértem el.
Hogyan reagáltál azokra a megjegyzésekre, amelyet a világi szemszögből próbáltak rád húzni, hogy eltereljék a figyelmedet talán erről a hivatásról?
Vitába soha nem folytam bele, tehát...
Hitvitát nem foglalkozott?
Nem, nem. Arra nem voltam elég erős, szerintem. Azt is bánom most már. De amikor valaki azt mondta, hogy hülye vagy, miért hiszel Istenben, akkor azt mondtam, hogy az az én dolgom, én bajom, te ne foglalkozz ezzel, de azt soha nem mondtam, hogy te miért nem. És ez az, amit bánok most. Tehát soha nem vitatkoztam senkivel, inkább csendben lehúztam a redőnyt azelőtt, aki nem hitt, aki engem kicsúfolt emiatt, és továbbálltam. Meg tabu téma volt. Tehát a barátnőim körében is, akik amúgy csupaszív lányok voltak, egy hatos lánycsapat volt, akikkel nagyon jó barátnők voltunk, nekik is megvolt a bulis életük, a szórakozásaik. Én sokkal kevesebbet jártam szórakozni. Ez köszönhető a szüleimnek is, hogy nem igazán engedtek, vagy ha el is engedtek, az úgy történt, hogy édesapám elkísért, aztán édesapám értem jött, és ez kamaszként annyira ciki volt, hogy inkább nem is mentem. Most már megköszönöm neki ezt. Tehát nem beszéltünk erről a dologról.
Eljött az a pillanat, amikor konkrétan kellett dönteni, hogy akkor most teológia, fogászat, mint tudom én, sofőriskola, vagy ez hasonló. Ezen kellett úgy még elmélkedjél, még forgattad magadba, hogy akkor nehéz volt a döntést meghozni?
Nem. Tehát én tényleg nagyon furcsa ezt így hallani, meg akár ki is mondani, de nem tágítottam. Sőt, amikor 12-ben befejeztem az iskolát, és szép jeggyel sikerült az érettségim is, akkor mondtam a szüleimnek, hogy jó, hát ez megvan, de akkor jön a teológiára a vizsga, a felvételi. Arról viszont tudtuk, hogy nagyon nehéz bejutni. Hát abban az időszakban, ez 2006-ban volt, 2006-ban egy lányt vettek fel a teológiára. Tehát meg volt szabva, hogy 12 fiú, 14 fiú, egy lány egy évfolyamra. És amikor először felvételiztem, akkor 18 lány volt egy helyre, és én éreztem, hogy azért ez nem elég ahhoz, hogy én bejussak. Tehát az, amit én tudtam, a bibliai tudásom az nagy volt, de a Heidelbergi KT-val ott bizony még döcögött a szekér, úgyhogy a szüleimnek mondtam, és arra kértem őket, hogy engedjék, hogy háromszor próbálkozzak. Tehát engedjenek nekem 3 év szabadságot, és belementek. És akkor első évben kiestem, beiratkoztam azért a vallástanári angol szakra. Jaj, nagyon nem szerettem. Nem rosszul voltam, főleg amikor az angol egyetemre be kellett lépjek, azt éreztem, hogy megyek, töltöm az időmet, költöm a szüleim pénzét, de ez nem az én utam. Aztán második évben ismét megpróbáltam a felvételit, 2007 nyarán, és akkor úgy mentem felvételizni, hogy ez meg lesz. Tehát én mindent tudtam. Álmomból felköltöttek, szavoltam a KT-t is, a Bibliát is, mindent. És akkor sem sikerült. Tehát konkrétan a vonal alatt volt a nevem. Akkor, nagyon, nagyon padlón voltam. Tehát elmondani a családban, hogy az egész nyaramat tanulással töltöttem, és még sincs benne siker, nincs eredmény. De továbbra is támogattak. Tehát azt mondták, hogy jó, 2 esély elment, még van 1. Akkor visszamentem a vallástanárira, úgy igazából csak azért, hogy ne töltsem semmivel az időmet. Tehát, hogy azért mégis valamit tanuljak, maradjak benne abban a körforgásban, hogy tanulok, vizsgázok, és akkor jött egy lehetőség 4 hónapot kimenni Hollandiába. Abba is benne voltam, kimentem, 4 hónapot tanultam, egy kicsi holland nyelvet, az angol tudásomat még gyarapítottam, tapasztalatot szereztem, és amikor visszajöttem, akkor ismét felvételiztem a teológiára. Akkor 4 voltunk, úgy emlékszem, egy helyre, viszont az egyik lány az zseni volt. A mai napig úgy emlékszem rá, hogy csak úgy átpörgette a lapokat, és mindent tudott. És éreztem, hogy nincs esélyem, tehát harmadjára sem fogok bejutni. És valóban ott volt a vonal alatt a nevem, nem jutottam be, de abban az évben, a Jóisten kegyelme, ugye, abban az évben 2 lányt vettek fel. Tehát utolsó percen tudtam meg, miután a vonal alatt láttam a nevem, hogy a vonal alattit is felveszik. Akkor én ezt úgy tapasztaltam meg, hogy nem az én erőmből, nem az én akaratomból, nem az én tudásommal, hanem a Jóisten kegyelméből. Harmadjára bejutottam.
Az Úr letekintett, szólott a felsőbbeknek és intézkedett.
Igen.
Általában, mikor a fiatalok bármilyen teológiai intézetbe bejutnak, van egy elképzelésük az egészről. És amikor bemennek, nem éppen az van, amit elképzeltek. Nálad is így volt? Nem éppen a szentek társaságába találták magukat?
Hát nem voltak szentek. Mint ahogy én sem voltam szent, ma sem vagyok az. Voltak olyanok, akik imaközire jártak, rengeteget imádkoztak, de bennük is láttam azt, hogy ők sem szentek.
Bent imádkoznak ki.
Igen. Aztán voltak olyanok, akik buliból buliba jártak. Hát ők aztán tényleg nem voltak szentek, de mindegyikből, vagy sokukból, a legtöbbjükből ügyes lelkész lett. A maguk hibájával, gyengeségeikkel együtt ma megállják a helyüket. Én igazából nem emlékszem olyanra, hogy engem csalódás ért volna, hogy hát nem erre számítottam. A tanárokat nagyon szerettem, az évfolyamomat nagyon szerettem. Lányként különösen jó helyzetem volt, mert kevesen voltunk lányok, ezért mint lányok is összetartottunk, muszáj volt nekünk ott a sok fiú között. Ugyanakkor a fiúk udvaroltak, tehát ők nagyon meg akartak felelni annak a párlánynak, nagyon kedveskedtek, tehát úgy minden jó volt, úgy emlékszem.
Igen. Miután befejezted a tanulmányodat, és kihelyeztek az első beszédedre, emlékszel, hogy készültél, hogy fogadták, mennyit izgultál ez, hogy ment?
Nem emlékszem arra, hogy a keresztúrra helyeztek ki engem, keresztúron voltam, igen, segédlelkész. Őszintén nem emlékszem arra, hogy ott...
Hogy arra sem, hogy mennyit izgultál, vagy hogy készültél az első, mert azért nem.
Nem. Amire emlékszem konkrétan, hogy nagyon-nagyon izgultam, az az első précesem, áhítatom, amit a teológián tartottam. Első fél éves koromban az első áhítatom, hát az, azt hittem, hogy összeesek az asztal előtt. Az úrasztalától prédikáltunk, reszkedtem, térdeim kocogtak, hálát adtam, hogy épp szoknyában vagyok, és nem látják, hogy mennyire reszket a lábam. Na, arra emlékszem, arra nagyon. Aztán a keresztúri első szolgálatomra nem igazán, a fogadtatásra emlékszem, hogy nagyon tárt karokkal fogadtak, nagyon örültek nekem, már ismertek, mert azt el kell mondjam, hogy a férjem is előttem ott volt segédlelkész. Tehát ismertek engem,
mint akkor a... Akkor már férnél voltál?
Akkor már férnél voltam, igen. Igen.
Hogy választottad ki a férjedet? Kérted Istennek a segítségét? Milyen formában?
Hát igen, erről is van egy jó sztorim egyébként, hogy ez is mennyire a jó Isten akarata volt, hogy pont ő a férjem, Marosi Árpád. Amikor a teológiára bejutottam, akkor én megfogadtam magamnak, hogy nem lesz teológus barátom, párom, férjem, nem akarok teológushoz hozzámenni, mert utána nagyon nehéz a kihelyezés, nehéz tehát az elhelyezkedés, meg hát két dudás egy csárdába, hogy fér meg.
Ez minden alapom. Mellett, hogy úgy állítólag hittél Istenbe.
Igen, én döntöttem el, hogy nem. A teológia újságában, folyóiratában, a Quo Vadisban egy cikkem is megjelent arról, hogy házi nyúlra nem lövünk. Ez volt a címe. Ez volt első éven, volt egy rövid udvarlási időszakom, amikor egy fizikus udvarolt nekem. Hát kínos volt. Nem volt közös témánk. Jártunk kávézni, jártunk sétálni, de nagyon nyögvenyelős volt az egész. Szakítottunk, mondtam, hogy ez nem fog menni. A férjemet akkor nem ismertem. Tehát az első, amikor én első éves voltam, a férjem Görögországban dolgozott, hogy egy kis pénzt gyűjtsön, a szülei nehéz anyagi helyzetben voltak, úgyhogy én első éven őt nem ismertem. És másodéven visszajött a teológiára, és a mai napig emlékszem arra a jelenetre, ahogy ő jön fel a lépcsőn, én őt megpillantom, és úgy éreztem, hogy ő lesz az. De akkor még igazából nem is beszéltünk, a férjem amúgy 1,86 centi, tehát egy nagy ember, és vörös haja volt, nagyon vörös haja volt, de valamiért sugárzott belőle az, hogy egy jó lélek. Na, ott kezdődött aztán az imádság.
Elmondtad a férjed magasságát, de mivel a rádióhallgatók nem lásnak, nem látnak téged, akkor...
Igen, én 1,45 méter vagyok, felfele kerekítve, azt szoktam mondani, tehát olyan 1,42 méter, 43 max. Igen. Hogy a viszonyítás meglegyen nekem, 36-os a lábam, a férjemé pedig 46-os. Ez a különbség köztünk.
Hiszem. Mi által jutottál meggyőződésre, hogy ő kell legyen a férjed, vagy Isten őt jelölte ki?
A sok beszélgetésünkből. Nagyon sokat beszélgettem vele, mert hát az, hogy mi egy pár legyünk, az elképzelhetetlen volt az elején. A méretből kifolyólag, ő Maros-Szentkirályi, én Sepsiszentgyörgyi, tehát nagy a távolság. Nem mertünk ebbe belegondolni, viszont rengeteget beszélgettünk. Nagyon talált a szó, nagyon... Sok volt a közös téma, a közös témákban is sok volt az egyetértés, az életszemléletünk egy volt, és elmentem legációba karácsonykor, ördöngös füzesen voltam legátus, és akkor úgy, amikor elbúcsúztunk, akkor mondtam magamnak, hogy Istenem, hogyha ő kell legyen, akkor kérlek add, hogy a vakáció ideje alatt is hívjon fel, hogy
tehát tudassa. Tehát jelkértél?
Olyasmit, igen. Igen.
És úgy tűnik felhívott.
Igen. Hívott, sőt, nem is akárhonnan. Olaszországban szilveszterezett, tehát igazából most ki gondolta volna, hogy Olaszországba én eszébe jutok. És eszébe jutottam. Úgyhogy a jelt adta az Úristen neki is ezek szerint, hogy hívjon engem fel.
Igen, általában, amikor egy család megalapozódik, akkor vannak közös tervek. Szóval egyéni meglátások, amit egységbe kell hozni.
Igen.
Mi volt a véleményetek a gyerekáldásról például?
Azt már udvarlás ideje alatt megegyeztük, hogy hármat szeretnénk. Az a minimum.
Tehát nem tudtad, ki lesz a férjed? Még akkor, ugye?
Még,
nem döntötted el,
hát nem volt még nekünk a kezem megkérve, de már egy pár voltunk, már udvarolt nekem, amikor ez a téma előjött. De nem, amúgy nem sokat várt a lánykéréssel sem, elég hamar megkérte a kezem, aztán elég hamar összeházasodtunk, én 24 éves voltam, a barátnőim szerint elment az eszem, hogy ilyen fiatalon összekötöm az életemet valakivel, én pedig azt mondtam, hogy ennél jobb dolog nem is történhet velem. Tehát én onnantól kezdve éreztem magam igazán biztonságban, hogy én ki tudtam mondani, hogy én valakinek a felesége vagyok. Hogy én nem kell többet nézelődjek a nagyvilágban, hogy kit szánt nekem az Úristen, nem kell próbálkozzak, nem kell kicsípjem magam azért, hogy valaki engem észrevegyen. Én felesége vagyok valakinek, és ez így jó.
Igen. A kedves férjed is három gyerekre gondolt?
Igen. Igen. Hát ő gondolom az elején három fiúra gondolt, aztán másképp alakult, mert három lányt kapott a jó Istentől. De azóta is azt mondja, hogy ha negyedik gyermekünk is lenne, ő azért imádkozna, hogy az is lány legyen. Tehát igazából nagyon, nagyon meg van elégedve azzal, hogy ő lányos apa.
Hát igen, mert nem tudja, milyen a fiús apa.
Igen, valószínű. Ez is benne van.
Igen, említettem a bevezetőben, hogy tetszett az a szabadságban tartott beszéd, amit hallottam. Így kezdetből már ebben a szellemben beszéltél?
Nem. Azért nagyon sok idő el kellett teljen ahhoz, hogy megtaláljam a saját hangom. Az elején igazából nem is mertem saját prédikációt írni. Csak egy-egy nagy prédikátornak átfogalmazni, átgyúrni a prédikációját úgy, hogy az találjon a lelkemhez, a nézeteimhez, igen. De hát eltelt 3-4 év is, amíg saját magamtól kezdtem prédikációkat írni. Mert az elején, amíg nincs tapasztalata az embernek, nem élt eleget, hogy úgy mondjam, addig nagyon kommentárszagú a prédikáció. Tehát elővettem, rengeteg könyvünk van, mindig, ha írnom kellett, akkor nyilván elővettem a kommentárokat, belenéztem, próbáltam összegyúrni a prédikációt, de azt éreztem, hogy én még kevés vagyok. És akkor jött egy Jó Sándor, egy Csiha Kálmán, egy Cseri Kálmán, akik mindig kisegítettek a gondolataikkal. De aztán, ahogy alakult az élet, ahogy megtapasztal az ember jót is, rosszat is, ahogy megszületnek a gyermekek, ahogy a családban történik összeveszés, kibékülés, ugye mosogatás csörömpölés nélkül nincsen. Tehát azért annyi mindenen átmegy az ember, hogy kezd a fejében megszületni, hogy van mit mondani az embereknek. Még így fiatalon is van olyan tapasztalatom, amit hogyha átadok, abból más épülhet, és ott a Szentlélek, aki dolgozik, folyamatosan dolgozik, hogy azt, amit én át akarok adni, úgy tudjam átadni, hogy a másikhoz szóljon. Ne az én gondolatom legyen, hanem a Szentlélek gondolata.
Ez lett a következő kérdésem, megelőztél. Mennyiben sikerül beavatni a Szent Lelket a beszédeidbe? Hogy viszonyulsz hozzá? Hogy fogadod be? Vagy hogy reagálsz, hogy hallod meg a hangját? Vagy...
nem konkrét szavakat hallok, vagy nem konkrét gondolatokat, hanem az erőt érzem. Amikor felmegyek a szószékre, vagy akár most az ökumenikus ima héten is, egy olyan szolgálat előtt, amikor tényleg izgul az ember, mert izgulok, amikor a város összes lelkésze is, papja ott van, hallgat engem.
Csak a szakember, igen.
Igen, meg hát ugye a városvezetők, meg tanárok, orvosok, tele van a templom olyanokkal, akiknek a véleményére, igen, igényesek, és a véleményére adok. Tehát egy nagyon nehéz szolgálat ilyen szempontból. És akkor odalépek a pulpitushoz, és azt érzem, hogy megszűnik az izgalom.
Kéred is a Szent Lelket előzőleg?
Igen. Hát a jó Istent. Hát hozzá szoktam, hogy Uram Istenem segíts, hogy...
Akkor, igen, az Atyát, hogy a lelket, igen, természetesen.
Igen, tehát nem konkrétan a Szent Lelket kérem, hanem az Úristen segítségét, hogy legyen velem.
Mennyire látod fontosnak a lélek munkálkodását a saját életedbe és a közösséged életébe? Mondja Pál apostol, akiket Isten lelke vezérel, azok mentesek a törvénytől. Úgy vezérel, igen, Isten lelke?
Én hiszem, hogy vezet, és ott van mindenben. Amikor nincs ott, akkor nincs meg az az örömöm.
Szárasság.
Igen, igen. Akkor azt érzem, hogy ez most csak én voltam, és olyankor jönnek a kételyek, a kérdések, hogy ez most tényleg a jó Isten akarata, vagy az én akaratom. És általában megjön a válasz, hogy milyen az eredmény. Vagy hát inkább többes számba mondom, hogy a férjemmel, ha sikerélményünk van, akkor soha nem felejtjük el hozzátenni, hogy az Isten áldása ott volt. Nem is mi akartuk, hanem az Isten használt fel minket valamire.
Isten áldása mindig ott van. A gond ott van, hogy mi mennyire veszük számba. Isten nem mondja meg az áldását, csak mi vagyunk foglaltak, vagy okosak, vagy sok dolgunk van.
Én azért úgy gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amire ő nem adja az áldását.
Természetesen. Semmi arra nem adja, ami démoni eredetű, vagy Isten ellenes.
Igen, de hogyha valamiért én nagyon küszködök, amit én akarok elérni,
igen,
és előtte nem föltétlen rossz dolog, tehát mondjuk azért törekszem, hogy egy jobb autót vegyek. Ezt nem lehet azt mondani, hogy ez egy rossz dolog, viszont ha ő nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy azért gyűjtsek, hogy jótékonyságra használjam fel, vagy egyébre. Ha nem az ő akarata, amit én akarok, akkor nem biztos, hogy adja az áldását.
Így van.
Még akkor sem, hogyha nem rossz dolgot tervezek.
Valóban így van. Tehát, hogyha a szándékunk az Isten szándékkal nem egyezik, akkor az áldás nem fogja kísérni.
Igen. Vagy akár a gyülekezetben is, hogyha egy olyan dologba kezdünk bele, ami lehet, hogy a Jóisten szemszögéből nézve...
Úgy gondoljuk, hogy Istennek tetsző dolog, de...
Igen, igen. Tehát, hogy azt mondja, hogy ennek nincs értelme, ebben ne fogj bele, mert ez nem fog
csak
eredményhez vinni.
Neked tűnik úgy, hogy...
Csak én gondolom, akarok, hogy hát ez, igen, milyen vagyez dolog lesz, ez most divatos, máshol is csinálják, és elkezdem. Nem lesz rajta áldás.
Így van. Nagyon sajnálom, az időnk lejárt. Én külön köszönöm, hogy az elfoglaltságod a három gyerek mellett időt szakítottál erre a beszélgetésre, és úgy érzem, hogy imával kéne befejezzük, hogy mindazon fiatalok, akiknek hivatásuk van Isten szolgálni, azokat ne csapja be a világ szelleme, nem tudjanak döntést hozni. Atyánk Istenünk, Szent Fiad nevében kérünk téged, az életszerzét, az élő Istent. Mennyei áldás a szájon mindazon fiatalokra, Uram, akiket meghívsz, hogy hirdessenek téged. Törd meg minden köteléket, amely fogságba tartaná őket, vagy figyelmüket elterelni, akár a világ, vagy a démoni világ részéről. És így meg az ő szívüket, Ura, hogy olyan, mint testvérem is tanúságot tett, élő hittel hirdessenek téged, hogy neved megdicsőn az egész föld kerekségen. Jézus nevében kérünk most és mindörökké. Amen.
Amen. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Én is köszönöm. Békesség Istentől.
Békesség Istentől.